Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társaim a Szilándi Áron Református Gimnázium és Kollégium tanárai pedagógusai, Csiszár Katalin, angol szakos tanárnő, szia!
Szervusz, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
És dr. Szabó Ferenc Krisztián, latin-görög történelem szakos tanára a gimnáziumnak, köszöntelek!
Szervusz, Ági, én is köszöntöm a hallgatókat!
Hát nem is olyan régen hallhattak, Kati, téged, hiszen az Erasmusról fogunk most is beszélgetni, hiszen az Erasmus pályázat keretében, hát job shadowing, ez lefordítva mit is jelent, amin tulajdonképpen Ferivel együtt Portugáliában jártatok?
Mi egy iskola látogatáson vettünk részt, ez úgy néz ki, hogy keresünk egy iskolát, akik hajlandóak fogadni minket, és ott iskolát látogatunk, órákra megyünk be, beszélgetünk a kollégákkal, beszélgetünk az iskola vezetéssel, megnézzük a mindennapjaikat, és most ebben az esetben még nem csak a mindennap, hanem részt vettünk kirándulásaikon is, megnéztük, hogy szerveznek ilyen kirándulásokat. Tehát igazából 4 napig a kirándulásokkal együtt 6 napig része voltunk az iskola életének.
Hát igen, mert szó szerinti fordításban, ugye te angol szakos vagy, mit is jelent ez a job shadowing, ami tulajdonképpen ez az iskola látogatás, tapasztalatszerzést jelenti?
Hát ez egy ilyen árnyék munka azt jelenti, ez azt jelenti, hogy árnyékként követjük a pedagógusokat, és próbáljuk megfigyelni, hogy ők mit is tesznek.
Mi alapján esett a választás Portugáliára, és hogyan készültetek tulajdonképpen erre a célzott iskolai látogatásra?
Hát ugye ez a portugál iskola hogyan került a képbe, erről a Kati szerintem bővebben tudna beszélni, mert ő kezdettől fogva inkább részt vett a szervezésben. Én csak egy lehetőséget kaptam az iskola vezetéstől arra, hogy én is utazhatok, tekintettel arra, hogy a kutatótanári programom is ilyen jellegű célokat is magában foglal, hogy a latin és a latin leánynyelvei hogyan oktatják, illetve történelem szakosként nyilván a történelem órák is érdekeltek, úgyhogy én is számos érdekes dologgal találkoztam, és nagyon örültem, hogy részt vettem ezen az utazáson.
Hát akkor visszakanyarodok, Kati, hogyan esett az iskola, és mely iskolában voltatok job shadowingon?
Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, ugyanúgy, mint a gyerekeknél nagyon hosszú folyamat egyáltalán iskolát találni, tehát szerintem egy 3-4 hónapig keresgéltünk partnert, mire őket megtaláltuk, és tőlük pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy hajlandóak fogadni minket. Először gyerekekről volt szó, de aztán úgy voltunk vele, hogyha gyerekek mehetnek, akkor esetleg érdemes lenne egy-két tanárt bevonni ebbe a programba, akik viszont nem a gyerekekkel, hanem kifejezetten az iskolával foglalkoznának. Én már korábban is vettem ilyenben részt, én voltam már Svédországban, Finnországban, és az iskolának is voltak már finnországi job shadowingos programjai, tehát ott már láttuk az eredményeket, és ezért voltunk nagyon rajta azon a dolgon, hogy akkor legyen most is egy job shadowing, egy iskola látogatás.
Milyen volt konkrétan ez az iskola, ahova érkeztetek?
2400 fős iskoláról beszélünk, de ez a 2400 főt úgy kell elképzelni, hogy óvodától egészen a felnőtt képzésig vannak tanulóik, és egy nagyon érdekes rendszer van Portugáliában, mert ilyen iskola tömbök vannak, és az iskola tömbök földrajzilag egymáshoz nagyon közel vannak, tehát például, ahol mi iskolát találtunk, ott mellette volt egy másik ilyen iskola tömb is. Ez nyilván oktatásilag lehet, hogy célszerű, de mondjuk közlekedésileg nagyon nem célszerű reggelenként, amikor az egész városból szinte a városközpontba hordják be az összes gyereket. És ebben az iskolában mi kifejezetten a felsőbb tagozatot, tehát kifejezetten a 14-től felfelé osztályokat látogattuk meg, és a velük foglalkozó pedagógusokkal beszéltünk.
Feri, említetted ugye görög-latin szakos kutatótanárként, hogy kicsit arra is kíváncsi voltál, hogy a latin nyelv, mint a portugál nyelvnek hát talán őse, társa vagy őse, rálás, milyen tapasztalatokat szereztél?
Nagyon megerősödtem most is ez alatt az utazás alatt abban, hogy a latin nyelv az nem egy haszontalan befektetés, hanem egy nagyon praktikus segédeszköz lehet akkor, hogyha az ember ilyen neolatin nyelvterületre utazik. Én magam is már megismerkedtem azért a francia, meg az olasz nyelvvel, a portugálhoz nem volt eddig semmilyen közöm, kapcsolatom, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy mit értek meg abból, amit beszélnek. Hát a kiejtésük az eléggé idegen, furcsa, mondjuk a francia meg az olasz sokkal szebben cseng, de ez csak egy személyes véleményem. Viszont az írott szövegből nagyon sokat a latin alapján meg tudtam érteni. Tehát a szókincs, illetve a nyelvtani szerkezet az mai napig nagyon hasonló, úgyhogy buzdítanék innen is mindenkit, hogy válassza a latint, mert ezzel gyakorlatilag ezekben az országokban egész biztos, hogy nem fogják eladni, boldogulni fog.
Itt a neolatin területek alatt gondolom a spanyolt értjük még.
Igen, a spanyol, francia, olasz, román is például neolatin nyelv, ezt talán kevesebben tudják. Tehát ezeknek a nyelveknek az őse a latin, mindegyik ebből alakult ki a hosszú évszázadok során.
Egy iskola látogatást külföldön mindig alapos felkészülés előz meg. Hogyan készültetek erre az útra, Kati?
Hát az első lépést ugye felvettük a kapcsolatot az iskolának a vezetőségével, illetve az Erasmus koordinátorával, és akkor az előző kérdésedbe kérdezted, melyik iskolába voltunk. Egy olyan nevű iskolába voltunk, aminek az a neve, hogy Escuela Secundaria Sancho, és igazából, mivel szekundária, tehát ez egy középiskolai részt látogattunk meg, felvettük velük a kapcsolatot, és több videóhívásban is egyeztettünk, küldtünk e-maileket a megfigyelési szempontjainkkal, amire kíváncsiak voltunk, és videóhívásban is egyeztettünk, hogy pontosan mit szeretnénk látni az ő iskolájukban.
Mik voltak azok a kérdések, amikre fókuszáltatok, amit mindenképpen meg akartatok nézni, vagyis amivel készültetek, mint megfigyelési szempontok?
Hát az iskolánk Erasmus programjában 4 kiemelt terület van. Az idegen nyelvoktatás, a IKT eszközök alkalmazása, a fejlesztő értékelés, illetve a kompetencia fejlesztés, úgyhogy alapvetően a mi előzetes kérdéseink is erre irányultak, hogy ezek Portugáliában milyen szerepet kapnak, hogyan alkalmazzák ezeket a mindennapi gyakorlatban. Illetve általánosabb kérdéseink is voltak a portugál oktatási rendszerről, az ottani kollégák mindennapjairól, hány órájuk van egy héten, mennyi a fizetésük.
Hogyan áll maga a portugál oktatási rendszer?
Az oktatási rendszer, mert hogy csak jókat olvastam róla, mielőtt elutaztam, úgy tudom, hogy a 2000-es évek elején a PISA felmérésben Portugália sereghajtók között volt, és egy nagy ívű reformnak köszönhetően a 2020-as évekre fölkerültek az élvonalba, és erre is kíváncsiak voltunk, hogy ezt hogyan értékel.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket a Sziládi pedagógusaival, akik Erasmus iskola látogatáson vettek részt, hiszen, hogy mit tapasztaltak, azt igazából most fogjuk elárulni. Azt gondolom, nagyon érdekes dolgokról fognak mesélni, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést, Erasmus beszámolót, hiszen a Sziládinak nem csak a diákcsoportja, hanem 2 pedagógusa kifejezetten iskola látogatáson, úgynevezett job shadowingon vett részt, Csiszár Katalin angol szakos tanárral és dr. Szabó Ferenc Krisztián görög-latin történelem szakos kutató tanárral beszélgettek a Sziládiból. Megtudtuk már, hogy miért választottátok ezt az iskolát, milyen szempontok alapján készültetek, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy tulajdonképpen mit tapasztaltatok. Feri ott fejezte be, hogy a portugál oktatási rendszer maga is nagyot változott, tehát ez már egy nagyon izgalmas dolog, hiszen 20 évvel ezelőtt sereghajtók voltak mondjuk a PISA felméréseken, mára az élvonalba küzdötték magukat. Ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog. Mit láttatok ezzel kapcsolatban?
Én kifejezetten arra voltam kíváncsi, hogy ezeket a modern 21. századi készségeket hogy használják, hogy építik be az iskolába, a nyelvoktatásra kifejezetten kiélezve, és ezek konkrétan a kommunikáció, a kreativitás, a kritikus gondolkodás és az együttműködés, a kooperáció. Azokon az órákon, amin részt vettem, azt vettem észre, hogy igazából Magyarországon, a mi iskolánkban sokkal előrébb járunk ezekbe a készségekbe, sokkal jobban alkalmazzuk például a kooperativitást. Ott is láttam példát rá, de sokkal kevésbé kihangsúlyozott ez a terület. Technikailag nagyon jó felszerelt volt az iskola, mindenhol voltak projektorok, de nem annyira használják. Tehát az IKT vonalon is sokkal erősebbek vagyunk. Amikor megkérdeztem, hogy milyen programokat használnak, 1-2 tudtak a pedagógusok felsorolni, nekünk azért sokkal szélesebb a tárházunk. Ami érdekesség volt számomra, hogy nincsen például fűtésük. Ez azt jelenti, hogy 12 fokba ültünk ott, mert hogy ők nem erre vannak berendezkedve ezekre a hideg időszakokra, úgyhogy a tanításuk nagy része kellemes időben telik, nem kell a fűtés. Most kifogtuk azt az 1-2 hetet, amikor hideg van, úgyhogy eléggé érdekes volt számunkra, hogy a mi iskolánk sokkal melegebb, mint az ő iskolájuk ebben az időszakban.
Hát ez azért is vicces egy kicsit, mert hiszen most általában az oktatásban ebben küzdünk, hogy 18 fok körül van az iskolákban, ami nem sok, de a 12 fok ettől jóval kevesebb. Általánosságban a nyelvoktatásra kapcsolatban itt egy érdekességre hívtad fel a figyelmemet, hogyan és milyen tankönyvből tanulnak angol nyelvet a portugál diákok.
Érdekes módon a nemzetközi példákkal ellentétben nem a nagy nemzetközi kiadók kiadványait használják, hanem a portugál oktatás erősen központosított, és ez igaz a könyvekre is, saját kiadású könyveik vannak például nyelvből is, de ez ebben az esetben, ahogy végignéztem, nem jelent rosszat. Tehát egy nagyon modern könyvet láttam a gyerekeknél, amikben azok a TED előadások, amiket napra készen láthatunk az interneten, ezek már feldolgozott formába be vannak építve a tananyagba. Ez nekem nagyon tetszett. Érdekesség volt azonban számomra, hogy a gyerekeknek az angol nyelvi készsége, amit elvileg 8 éves koruktól kezdve fejlesztenek, a meglátogatott órákon nem volt túl fejlett. Tehát nem annyira jól kommunikáltak angolul, és az egyik osztály, ahol bent voltam, ott például éppen 3 hét múlva mennek ki majd szakmai gyakorlatra angol nyelvterületre, hát bennem erős kérdőjelek voltak, hogy hogy fognak boldogulni angolul.
Feri, itt szintén a zene alatt megtudtam, hogy nem csak órát látogattál, hanem órát is tartottál. Na kezdjük magával az óra látogatással. Ott milyen tapasztalatokat szereztél? Gondolom történelem óráról beszélünk.
Igen, ez egy történelem óra volt. A tanár úr, aki vendégül látott, ő nem beszélt angolul, viszont egy diákot megkért, hogy üljön oda mellém, és hogyha van kérdésem, akkor óra közben tegyem föl neki, illetve ez a diák részben egészben azért fordított is az órán. Éppen befejezték a hidegháború időszakát, ez egy végzős csoport volt. Egyébként ők egész biztos, hogy tudatosan valami humán pályára készültek, mert heti 8 történelem órájuk volt, ami ezért iridlésre méltó, nagyon magas. 3 tankönyvet fogyasztanak el az utolsó évben, viszont ahogy belelapoztam a tankönyvbe, lényegében szinte kizárólag portugál történelmet tanulnak. Akkor kerül szóba más esetleg nemzetközi esemény, hogyha az valamilyen szempontból érintette Portugáliát. Tehát nyilván azért mondjuk egy világháború vagy egy hidegháború érinti. És pont az előző oldalakon volt egy fotó Magyarországról. Ez 1956-os forradalom egyik pillanat felvétele, mint egy Sztálin plakátot égetnek el a nyílt utcán, és a tanár úrnak támadt az az ötlete, hogy a következő órában akkor én rögtönözzek az 1956-os forradalomról egy tanítási órát a diákoknak, úgyhogy ez hideg zuhanyként ért, de én úgy gondolom, hogy
izgalmas kihívás
volt, így van, tehát a lyukas zászlótól kezdve a Sztálin szobor ledöntésén keresztül igyekeztem inkább az érdekességeket a vasfüggöny kapcsán is, hogy hogyan ért az 50-es évek Magyarországa.
Az NDK Turmix gép, az később volt?
Igen, odáig nem jutottunk el. Sőt, nagyon sokáig a történelmi eseményekben sem jutottunk el, mert rögtön megkérdezték, hogy és mi Magyarországon mit szoktunk enni. Tehát ugye egy nagyon éles váltás volt, és akkor a gulyásleves receptjét is ott rögtönözve el kellett mondanom. De aztán frappánsan, szerintem magamhoz képest frappánsan visszakanyarodtam a témához a gulyás kommunizmus kifejezéssel, mert hogy 56-os forradalom után így is jelölték a magyarországi viszonyokat, hogy összehasonlítva a többi szocialista országgal, nálunk azért sokkal jobb volt az általános életszínvonal. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak, nagyon érdeklődőek voltak a kollega úr is, meg a diákok is. Nekem nagy élmény volt. Igaz, hogy órát látogatni mentem, de viszonoztam is némiképp ezt.
Nagyon izgalmas lehetett a portugál diákoknak, hogy magyar történelmet hallgatnak egy magyar kutató tanártól. Általában a portugál oktatásról neked milyen véleményed alakult ki? Nyilván az ott töltött idő nem túl hosszú, de azért, amikor erre készül az ember és ebben dolgozik már évtizedek óta, akkor éles a szeme.
Igen, egy-két dolog merőben más, mint Magyarországon. Például az érettségi vizsga, ami nálunk ugye a legfontosabb kimenet egy középiskolai tanulmány végén, az náluk jobban eloszlik, tehát a 10., 11., 12. év végén is van 1-2-3 vizsgájuk. nincsen például szóbeli vizsga, csak élő idegen nyelvből, tehát sokkal egyszerűbb így azt mondanám első ránézésre és diákbarátabb ez a fajta vizsgáztatási módszer. Azt is látom, hogy sokkal céltudatosabban készülnek, tehát már előbb elkezdődnek ezek a specializációk, hogy azokat a szaktárgyakat tanulja, amivel majd az egyetemen is részletesebben foglalkozni szeretne. Úgyhogy valószínűleg itt kereshető valahol a sikertitka, hogy nem akarnak mindent megtanítani, hanem kevesebbet, de azt alaposabban.
Jó ezt hallani, hogy azért a portugálok messze jutottak ezzel a módszerrel, hiszen a hátul kullogó PISA felmérésből az élvonalba törtek, hát lehet, hogy nekünk is ebbe az irányba kellene talán mozdulni. Kati, neked általánosságban milyen képed alakult ki az ottani oktatási rendszerről, kollégákkal beszélgetve, látva az órákat?
Szerencsére volt lehetőségünk külön is beszélgetni kicsit kötetlenebb módon a kollégákkal. Azt láttuk, hogy többségében azért jól érzik magukat az iskolában, jobban fizetettek, mint mi vagyunk, sokkal kevesebb terhelésük van, sokkal kevesebb óraszámot kapnak, tehát 22 óra náluk a teljes állás, és emellett minden mást fizetnek számukra.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, örülünk, hogy ott voltatok, és hogy magatokkal hoztátok ezt a tudást, és további sikeres Erasmus utakat kívánunk nektek.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Dr. Szabó Ferenc Krisztián kutatótanárral és Csiszár Katalin angol szakos pedagógussal, az Erasmus utak egyik főszervezőjével beszélgethettünk, kifejezetten célzott iskola látogatási tapasztalataikról egy portugál iskolában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.